Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Látók szóljatok című sorozatunkban immár a harmadik előadást szánjuk Eszter könyvére. Csodálatos bibliai könyv ez, bár van néhány érdekes, formai érdekessége, amiatt kétségbe is vonták ennek a könyvnek a hitelességét, ezért általában a bibliai bevezetéstanok, mint például az Archer féle is, az antilegomena könyvek közé sorolják. Az antilegomenák azok a könyvek, amelyeket bizonyos időkben egy-egy ember vagy egy egyházi testület esetleg kétségbe vont. Az Ószövetségben négy ilyen antilegomena könyv van, az egyik Eszter könyve, és azért vonták idővel kétségbe a hitelességét, mert egyetlen egyszer sem fordul benne elő Isten neve. Valóban ez egy formai jellegzetesség, ez egy nyelvészeti adat, hogy Eszter könyvében egyszer sem találjuk meg Isten nevét. Persze ez nem ok arra, hogy valami ne a Bibliába illő lenne, hiszen csak emlékezzünk a hegyi beszéd híres kijelentésére, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És Eszter könyve kivált kép erről híres. Eszter könyve nem egy hitbuzgalmi, egy ájtatoskodó könyv. Eszter könyve arról szóló könyv, hogy hogyan tudja cselekedni az ember az Isten akaratát. Méghozzá egy olyan nehéz helyzetben, amikor egy egész népet akarnak kiirtani, mint ez Perzsiában történt időszámításunk előtt 474-473-ban, amikor az akkori királynak, Szerxésznek, bibliai nevén Ahasvérusnak a kegyence, ez a bizonyos agágibeli Hámán, olyan rendeletet csikart ki a királytól, amely rendelettel a zsidók életét is el lehetett venni, és összes vagyonukra is rátehették a kezüket azok, akik vérszemet kaptak a rendelet adta lehetőségektől. Ebben az időben Ahasvérus király felesége Eszter királynő, Eszter azonban keveset tehet egy politikai ügyben, mégis három napi böjtés ima után rászánja magát, hogy bemegy a királyhoz és kéri a király kegyelmét, de amikor bemegy a királyhoz, még nem tudja előhozni a kérését, hiszen még nem érett rá az idő, azt kéri a királyt, hogy jöjjön el hozzá Hámánnal együtt egy vacsorára. Elmegy a király ezzel a bizonyos kegyenccel Eszter királyné vacsorájára, de még itt sem érett az idő, hogy előhozza Eszter a kérését, azt kéri, hogy majd másnap is jöjjenek el egy ilyen lakomára az ő házához. Éjszaka történik a nagy fordulat, Hámán öntelten megy haza, megácsoltatja már a bitófát is annak a zsidó embernek, Márdókeusnak, aki nem volt hajlandó előtte térdet és fejet hajtatni. Ahasvérus király viszont szorongva megy haza, nem tud aludni, felolvastatta a krónikák könyvéből, és ebből a könyvből épp egy olyan részletet olvasnak fel, amely az ő életének megmentését mondja el, és aki megmentette az életét, ez éppen a zsidó Márdókeus volt. Kapott-e jutalmat ez az ember? Nem, mondják a szolgák, ezért Ahasvérus király megparancsolja, hogy Márdókeust Susán városában, ahol a történetünk játszódik, vigyék végig a városon, adjanak tisztességet neki, és akinek végre kell hajtani ezt a rendeletet, éppen Hámán. A dolog tehát éppen a célegyenesben van, Eszter királynő érzi, hogy valaki láthatatlan kéz az eseményeket olyan irányba fordított, hogy ő most már előállhat a kérésével, jön a második lakoma, vagy második vacsorának a története. Eszter könyve 7. fejezetéből idézném most a folytatást, és akik nézték eddig sorozatunkat, és benne az elmúlt előadást emlékezhetnek rá, hogy arra hívtam fel a kedves nézők figyelmét, hogy Eszter rendkívül óvatos, rendkívül tapintatos, mintha beteljesült volna az ige az ő életében, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. De vajon most Eszter nem ront el valamit, amikor éppen a célegyenesbe kerül, amikor a második vacsorán most már kialakult a helyzet, megérettek a körülmények, hogy a saját maga érdekében és a népe életében a király elé álljon. Ne felejtsük el, hogy a király teljesen még Hámán hatás alatt van, a király még mit sem sejt a háttérben való dolgokról, ezért fontos Eszter könyve 7. fejezetéből látnunk, hogy Eszter mivel is áll elő ezen a bizonyos második lakomán. És elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. És mondta a király Eszternek másodnapon is borívás közben, mi a te kívánságod, Eszter királyné, megadatik, és micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is meglesz? És felelt Eszter királyné, és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha a királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra, és nemzetem életét kérésemre. Mert eladattunk, én és az én nemzetem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék, jól lehet az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségért. És szólt Ahasvérus király, és mondta Eszternek, a királynénak, ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedné. Kedves nézőink, a vacsorának ez a mozzanata nagyon jelentőségteljes, és meg kell állnunk, és egy kicsit elemeznünk kell, hogy akkor, amikor már valamit előhozhat az ember, amikor már valami kéréssel előjöhet az ember, akkor is hogy fogalmazza meg a kérését? Nagyon sokszor a hétköznapokban komoly elesések kapcsolódnak ezekhez a tapasztalatainkhoz. Hazamegyünk, például valami kérése van a gyermeknek, vagy a felnőttnek is, de valahogy úgy hozza elő, hogy nem tudja még a családon belül sem megnyerni a másiknak az akaratát. Most jó értelemben mondom, nem úgy értem ezt, hogy levenni a másikat a lábáról, vagy befűzni a másikat a tűbe, ahogy szokták mondani, hanem valami jó ügy számára megnyerni a másik embert. Minden ember szabad lény, minden ember maga dönthet, maga választhat, de az életben rendkívüli szerepet tölt be a befolyásolás, a másik ember megközelítése és befolyásolása. Nyilván lehet befolyásolni rossz dolgokra is az embereket, messze menően, ugye a mai világban, mai társadalmakban azt látjuk, hogy tulajdonképpen Vörösmarty Mihály nagy kifejezése ismétlődik és érvényesül, irtózatos hazugság mindenütt, ahogy olvashatjuk a Gondolatok a könyvtárban című nagy versében. Ez az irtózatos hazugság, az emberek manipulálása, az embereknek a rávevése bizonyos rossz dolgokra, bibliai szavak is vannak erre, hogy az embereknek a megigézése, ahogy Pál mondja a Galata levél 3. fejezetében, vagy az embereknek az elbűvölése, ahogy Jelenések könyve 18. fejezetében olvassuk, hogy majd eljön a világunk történelmében egy olyan időszak, amikor az embereknek varázsgyógyszereket ajánlanak fel lelki-szellemi értelemben, és mindenre rá akarják venni az embereket, hogy ezt és ezt a dolgot megtegyék, ezt és ezt az irányzatot kövessék. Nagyon nagy kérdéskör ez, a Biblia is nagyon sokat foglalkozik ezzel, és kimondja a nagy szót egyébként egy valaha igaz próféta, Bálám, aki hát sajnos eltorzult az idők folyamán, de egykor az Isten igaz prófétája volt, ő mondja ki az egyik proféciájában, hogy nem fog a varázslás a Jákobon és a jövendőmondás az Izraelen. Tehát az igazán hívő embereket nem lehet elvarázsolni, az igazán hívő embereket nem lehet elbájolni és megigézni. Ahasvérus azonban nem tartozott az igazán hívő emberek közé, őt Hámán nagyon meg tudta igézni, nagyon rá tudta venni ennek a rendeletnek a kiadására, és természetesen a sok pénz is elvakította Ahasvérusnak a tekintetét, és most vajon Eszter a királyné hogyan tud úgy hatni a férjére, hogy visszatérítse a helyes útra? Amikor a férj fölteszi a kérdést, hogy Eszter, mit kívánsz? Eszter azt hozza elő, hogy ő tulajdonképpen a saját életét kívánja, a saját életért könyörög. Hát van ennél egyszerűbb dolog, ezt egy férj, vagy egy király, a feleségétől, a királynétól, ezt megtagadhatná? Hát mi rosszat tett Eszter, hogy neki meg kelljen halnia? Tehát a legegyszerűbb kéréssel kell mindig kezdeni, a legnyilvánvalóbb és a legelfogadhatóbb kéréssel. Ehhez teszi hozzá Eszter, hogy az életem mellett még a nemzetem életét is szeretném kérni. Hát ez is egy rendkívül egyszerű és magától értetődő dolog. Hát minden ember valahogy tartozik egy kisebb körhöz, egy családhoz, egy nemzethez, egy országhoz. Hát nyilvánvaló, hogy ha Ahasvérus király jót akar a feleségének, és biztosítani akarja az életét, és miért ne akarná biztosítani? Akit megszeretett, akit feleségül vett, hát akkor a nemzete életével mi gondja, mi baja lenne. Ez is egy természetes kérés. Aztán mit is mond még Eszter, mert fűzi tovább a szót, és rendkívül tapintatosan, rendkívül megfontoltan, de rendkívül célirányosan lehet látni, hogy emögött valóban az a háromnapi böjtés ima van, ami mozgatja Eszternek az elméjét, és valami láthatatlan erő mozgatja Eszternek a kifejezéseit is. A saját élete után, a nemzete élete után mit mond? Azt mondja, mert eladattunk, én és az én nemzetem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék. Jó lett, az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségért. Milyen csodálatos megfogalmazás ez. Tehát az arra hivatkozik Eszter, hogy ő és az ő népe eladatott, nehéz, kiszolgáltatott helyzetbe vettetett. És ő nem szólna, ő nem jönne elő, nem ment volna be a király tróntermébe, nem hívta volna a királyt az első lakomára, most a másodikra sem. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattak volna, hát az ember és egy nemzet is elviseli azt, hogy a történelmében vannak nehezebb periódusok, nehezebb időszakok. Na de az, hogy kiirtani egy embert, egy családot, egy nemzetet, hát ki adna ezért kárpótlást? És egyáltalán kinek az elméjében fogan meg ilyesmi, hogy a másik embert vagy a másik nemzetet csak úgy kiirtani. Lépésről lépésre halad Eszter királyné, és lépésről lépésre próbál a férje szívéhez férkőzni. Ezek egyszerű és visszautasíthatatlan dolgok. De valahogy ebben a beszélgetésben, ebben a második vacsora történetében a mi számunkra is hatalmas tanulságok rejlenek, hiszen a mi világunkban is fortyognak, sisteregnek indulatok. Valóban egy olyan világba értünk, amit Jézus a vég kezdetének nevezett, Máté evangélium a 24. fejezetében a vég kezdetének, amikor azt mondta a mi világunkról, hogy majd hallanunk kell háborúkról, háborúknak híreiről, és nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek, földindulások, járványos betegségek mindenfelé. Ebben a zaklatott és nagyon békétlen világban szükség van az Eszter lelkületére, az Eszter magatartására, ember szívek meghódítására, ismét mondom önöknek, jó értelemben. Persze hát nagyon jó lenne, hogyha minden ember önállóan gondolkoznék, és nem kellene embernek emberre úgy hatnia, ahogy egyébként az egész világtörténelemben így a mai napokban is láthatjuk. Nagyon jó lenne, hogyha minden ember utána járna a dolgoknak, minden ember maga alakítaná ki a maga véleményét, döntéseit, és ennek a józan, bölcs belátásnak a felelősség teljes igézetében élne. De sajnos nem ilyen a világunk, így a világra hatnak rossz irányból is erők, és a világra hatnak jó irányból is erők. A jó irányból való hatásmechanizmust tanulhatjuk meg ebből az elmaradhatatlan bibliai könyvből, Eszter könyvéből. Eszter, ahogy szerényen, csendesen, de meggyőzően és határozottan elővezette a kéréseit, tehát az életét kérte, a nemzete életét. És hogy ne pusztítsanak ki egy népet, mert azért nem lehet kárpótlást adni. Minden ember pótolhatatlan, de egy nemzetet kipusztítani, ez borzalmas, borzalmas, nem, néven nem nevezhető dolog. Nyilván a király szíve most már Eszter királyné felé hajlik, és a király mint egy fölpattan, sokan ábrázolják így például Rembrandt a most látható rajzán, hogy a király fölpattan a vacsora asztaláról és kérdezi, hogy ki az, akit az ő szíve erevi, ki akar ilyesmit tenni, hogy téged megöljön, és a nemzetedet megölje. És tessenek figyelni, hogy itt már nem is a cél egyenesben, hanem a cél szalag előtt. A cél szalagon való átjutás pillanata ez. Az utolsó mondata is mennyire megfontolt Eszternek, és mennyire szándékos, mennyire valóban felülről irányított, mennyire az Isten akarata érvényesült egy emberi akaraton és egy emberi magatartáson keresztül. És mondta Eszter, az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz, Hámán. Akkor Hámán megrettent a király és a királyné előtt. A király pedig felkelt haragjában a borívástól, és ment a palota kertbe, Hámán pedig ott maradt, hogy életért könyörögjön Eszter királynénál. mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borívás házába, Hámán a kerevetre esett, melyen Eszter volt. Akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam a házban? Amint ez szó kijött a király szájából, Hámán arcát befették. És mondta Hárbóna, az udvarmesterek egyike a király előtt, íme a fa is, melyet készített Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólott, ott áll Hámán házában, 50 könyöknyi magas. És mondta a király, akasszátok őt magát reá. Felakasztották azért Hámánt a fára, melyet készített Márdókeusnak, és megszűnt a király haragja. Kedves nézők, az utolsó eszteri mondat még a király döntése előtt. Amikor a király fölteszi a kérdést, hogy ki az, aki ezt akarja, hogy téged és a népedet kiirtsák, itt is mennyire megfontolt Eszter, nem rögtön mondja ki Hámán nevét. Ugye a neveknek varázsuk van, és a nevek kimondása sokszor sokkoló erejű. Hát a király szíve teljesen Hámáné volt eddig. Most ha rögtön kimondaná a felesége, hogy Hámán, még itt is kockázatos lett volna ez a dolog, még itt is ott jár a történetünk a penge élén, hogy a király esetleg visszautasítja a felesége kérését, hiszen eddig teljesen Hámán befolyására cselekedett. De amikor a király fölteszi a kérdést, hogy ki az, akit az ő szíve erre vitt, hogy ezt cselekedni, itt még Eszter megerősíti, hogy igen, király, jól látsz, mert az ellenség a te ellenséged is, nem csak a mi ellenségünk, a te ellenséged is. A gyűlölő, aki gyűlölködik, mikor vezet eredményre a gyűlölet az életben? A gonosz, tehát akivel nem lehet közösséget vállalni, se neked, se nekünk. Az ellenség, a gyűlölő, ez a gonosz. Tehát amikor minősíti, három jelzővel minősíti azt, akit meg kell büntetni, azután mondja csak ki Hámánnak a nevét. És célhoz ért Eszter királyné, nem a maga bölcsességével, nem a maga erejével. Érezzük, hogy ez a történet hatalmas történet, kimaradhatatlan történet a Bibliából. Ha nagyon frivol szeretnék lenni, azt mondanám sikertörténet. Szükségünk van a győzelmek tanulmányozására, a sikerek tanulmányozására. Talán ugye a Biblia nem használja ezt a szót, hogy siker, ez egy túl futó, felszínes kifejezés. Győzelem. Szükség van a győzelmekre, de ami embereknél lehetetlen, amit embereknél nem lehet kivívni a győzelmet, mert ha ez emberileg állt volna Eszter, ha a legnagyobb jó szándékkal is, de sokszor elronthatta volna egy nap alatt ezt az egész próbálkozást, ezt az egész küzdelmet, Eszternél érezzük, hogy mennyei vezetésre cselekedett, a lélek befolyására cselekedett. Isten a lélek, a Szentlélek által tud emberi gondolatokat ihletni, átformálni, lecsendesíteni, megnyugtatni. Az ő lelke nyugszik meg az emberen, hogy olvassuk Ézsaiás próféta könyvében a 11. fejezetben, és hogyha a lélek befolyása alatt van az ember, akkor egy ember is 100%-os, tökéletes cselekedetekre képes. A Bibliának egyik hatalmas története ez, hogy van győzelem, van tökéletesség, hogy igaz az a kijelentés, amit Jézus így mondott a hegyi beszédben, hogy legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. A Bibliában a tökéletesség nem egy abszolút kategória az Istennel kapcsolatban, hogy ő mindenek fölött álló és teljes tökéletesség. Mi velünk emberekkel kapcsolatban a tökéletesség egyszerre abszolút és egyszerre relatív kategória, tehát egy adott szinten való megfelelés, egy adott helyzetben, körülményben való megfelelés, hogy a legjobbat, a legtökéletesebbet tudjuk teljesíteni, ami embereknél lehetetlen, ez Istennel együtt lehetséges. Eszter tökéletesen vezette ezt a küzdelmet, engedelmeskedett annak, aki vezette ezt a küzdelmet, és célhoz érkezett. Rembrandt előbbi rajzát, ha újra megnézzük, nagyon kifejező, hogy a király fölugrik, kimegy a palotakertbe, de hogyha megnézzük Rembrandtnak az olajfestményét is, amelyet nem sokkal ezután meg is festett, láthatjuk a három szereplőt, Hámán, aki most rádöbben, hogy lejárt az ideje, nem jutott célba a mesterkedése. Látjuk a középütt, a kinagyításon világosabban látjuk, mint az egész képen láthattuk magát a királyt, aki a tőre markolatához kap, összeszorítja a száját, most fog felugorni, és látjuk Eszter királynőt, aki a maga tisztaságával, alázatával, szerénységével megnyerte ezt a küzdelmet. A többi már csak a finálé, tehát hogy kimegy a király levezetni a dühét, a haragját a palota kertjébe, visszatér, akkor már Hámán könyörög az életért Eszternél, leborul a kerevet elé, ezt a király a dühében félreérti ezt a jelenetet, azt gondolja, hogy Hámán erőszakot akar tenni a királynén, behivatja az udvarmesterek fejedelmét, Hámán arcát befedik, és arra a bitófára akasztják fel, amelyet ő készítetett Márdókeusnak, Eszter nevelőapjának, gyámapjának, erre a bizonyos 50 könyöknyi magas bitófára Hámánt akasztják fel. A fináléhoz még hozzátartozik az is, kedves nézőink, hogy ennek a csodálatos történetnek egy kicsit hosszabbra nyúló fináléja van, befejezése van Eszter könyvében, hiszen a médeknél és a perzsáknál volt egy törvény, amelyet nem kerülhetett meg sem Eszter maga, Ahasvérus király sem. Egy olyan törvény, amit talán a mai napokban már el sem hiszünk, hogy volt az emberiség történelmének ilyen időszaka, hogy tudnék, egy törvényt nem lehetett visszavonni, egy rendeletet nem lehetett visszavonni. Az adott szónak is becsülete volt a régi világban, nem úgy, mint ma, és a leírt szónak is olyan becsülete volt, hogy egy királyi törvényt nem lehetett visszavonni. Tehát a Hámán által sugall törvény életben van, ahogy közeledünk Adár hónap 13. napjához, mindenki rátámadhat a zsidókra, és elveheti tőlük a vagyonukat is, a törvény tehát hatályban van. Amit tud tenni Ahasvérus király, és Eszter erre kéri őt, hogy adjon ki egy másik törvényt is, és a másik törvény értelmében a zsidók tudjanak védekezni. Ha valaki ennek ellenére is rájuk támad, tudjanak védekezni, és valóban, hogy elkövetkezik ez a nap, nagyon sokan még úgy gondolják, hogy van mit keresniük, és rátámadnak a zsidókra, ekkor viszont a zsidók jogos önvédelemből néhány embert megölnek, itt jegyzem meg, hogy a magyar fordítás és általában az európai nyelvek fordítása téves szövegváltozaton alapul, nem 75 ezer embert ölnek meg, ahogy olvashatjuk, hanem 1075 embert, tehát azért ez 127 tartományban, egy gondolom több milliós óriási perzsa birodalomban az azért elenyésző kisebbség, tehát több mint 1000 ember annak ellenére is vette a bátorságot, hogy egy másik rendeletet is kiadott a király, hogy aki zsidó ember és védeni akarja az életét, védheti, ennek ellenére is rátámadtak a zsidóknak. A történet ott fejeződik be, hogy a zsidók megvédik magukat, a zsidó népet nem lehet kipusztítani Babilóniában, és Eszter királyné további kéréseit is teljesíti a király. A történet a Púrim ünnep megalapításával zárul, hogy ettől a pillanattól fogva a zsidó nép körében egy ilyen kedves emlékező ünnepet vezetnek be, a Púr sors szóról, vagy sorsot vetni szóról, ahogy Hámán előkészítette ezt a népirtó rendeletet, a zsidók a Púrim ünnepet vezetik be, amikor ajándékokat küldözgetnek egymásnak, megemlékezve arról, hogy Isten segítségével Eszter megmentette a népet. Ám de a történethez még az is hozzátartozik, hogy ez valóban nagy figyelmeztetés volt a zsidó nép számára. A zsidó népet Círus király hazaengedte időszámításunk előtt 535-ben, a 70 éves babiloni fogság végén. A zsidó nép első csoportjai elindultak az óhaza felé, de nagyon sokan Babilóniában maradtak, Médó-Perzsiában maradtak. Ez az 535 után, tehát több mint fél évszázaddal bekövetkező válság, ez a 474-473-as válság, arra figyelmeztette a népet, hogy hagyják el Babilónia földjét, nincs mit keresniük Perzsiában, menjenek haza az óhazába. És ezután, amikor időszámításunk előtt 457-ben egy másik perzsa király újra rendeletet ad ki, ezután már nagy fogoly csapatok útnak indulnak, elindulnak Jeruzsálem felé, és a zsidó nép babiloni fogságának tulajdonképpen ezzel lesz igazán vége. Egy hatalmas csoda ez, kedves nézők, hiszen fogságba vitt nép hazatéréséről nem nagyon olvashatunk a történelemben, méghozzá ilyen hatalmas világbirodalmak által fogságba tartott nép hazatéréséről, mint amilyen a babiloni vagy a médó-perzsa birodalom volt. Minden esetre 457 után Esdrás Nehémiás vezetésével a zsidó nép újabb csoportjai térnek vissza az óhazába. És sorozatunkat ezzel kell folytatnunk, és ezt a hatos részt ezzel kell befejeznünk, hogy mi történik ekkora hazatérés során, miért egy másik nagy győzelmi vagy sikertörténet az Eszter története mellett a Nehémiás története. Ezzel a két könyvvel, Esdrás és Nehémiás könyvével zárjuk le a sorozatunkat, folytatása tehát egy hét múlva.
Míg a dorzba álljuk az Úr nevét, zengje ének szó dicséretét. Zendőj harson a perdődó, trombiták riadozzatok, szólj, 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 szólj,